az apostol mondja, mert a bűnnel való harcban még nem álltatok ellen egészen a végig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely lettek, mint fiaknak szól. Kegyelméből és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 345-ös számú dicséretünket keresünk így énekes könyvünkből. Így kezdődik, így nagy Isten, a szeretett szívem kitár. Adventi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, az adventi evangéliumot, ahogy olvasom ma előttetek a Lukács írása szerint való evangéliumból, annak a legelső fejezetéből, a 26-os verstől a 38. versig terjedő igerészt. Tehát Lukács evangéliuma, annak a legelső fejezetéből olvasom, a 26-os verstől a 38-as versig terjedő igerészt. Jézus születésének ígérete. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki egy Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt, üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez az üdvözlés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit Jézusnak nevezzel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, amikor én nem ismerek férfit? Az angyal így válaszolt neki, a Szentlélek szár reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd az Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéled szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hozzád kiáltunk, Istenünk, adventben, jöveteled várakozásának idejében, hozzád kiáltunk, és szívünket szeretnénk letenni eléd. Annyi mindennel az ünnepi rohanásban, készülődésben, most ebben a hidegben is megtelik a mi szívünk, a hidegtől fázunk, talán itt ott fájnak testünknek részei, talán teher van a lelkünkön, és úgy jöttünk házadba, hogy máshol van a gondolatunk, hogy mi lesz a jövő héten, az ünnepi sok-sok dologgal, hadd kérjünk téged, hogy teremts bennünk csendet. Csendet a szívünkben és a lelkünkben. Hadd tudjunk rád figyelni. Hadd legyünk most avval tele, amit majd te fogsz nekünk mondani. Hadd töltődjön meg a szívünk a te szereteteddel, az advent üzenetével, megtisztító erejével, lelked újjáformáló csodájával. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te magad készülsz mi hozzánk. Te vágysz arra, hogy a mi életünkbe bebocsátást nyerjél, így kopogtatsz a prédikáción keresztül, a Biblia szavain keresztül a szívünkön. Kopogtatsz, hogy imádságban azt mondjuk neked, veled akarunk élni itt a földön, Urunk. Jöjj be a mi életünkbe, és jöjj be a mi szívünkbe. Urunk, hadd mondja el ezt a mi szívünk, mindnyájunké, őszintén, téged várva, utánad vágyakozva. Hadd hozzuk eléd betegjeinket, a gyülekezet szenvedőit, nyomorultjait, akik nincsenek most közöttünk, mert vagy a kórházakban, vagy odahaza betegágyon fekszenek. Könyörülj rajtuk, segíts fel őket, áld meg őket gyógyulással, kegyelemmel. Hajolj le minden nyomorulthoz, mindnyájunk szívét, te melegítsd meg szereteteddel. Légy közöttünk, téged várunk, Istenünk. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hallására. A bűnbánati énekünknek, amivel kezdtünk, most a negyedik versét énekeljük, 345. dicséretünk, negyedik versét énekeljük, 345. dicséretünk, negyedik versét énekeljük, Szent fiadér, ki engemet vérén megváltott. bizonságtételem alapígéje írva található Ézsaiás próféta könyvében. Egyetlen verset olvasok Ézsaiás könyvéből, a 43. fejezet legelső versét. 43. fejezet legelső verse Ézsaiás könyvéből így hangzik. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Kedves testvérek, így adventben sokszor elénk kerül Szűz Máriának alakja, engedelmessége, életének részletei, és ilyenkor néha hallom én magam is, hogy katolikus testvérekkel a találkozom, akkor azt mondják ismerősök, jó barátok, katolikus testvérek közül, hogy hát ti reformátusok úgy annyira nem foglalkoztok Máriával. Mint hogyha nem is tisztelnétek őt, ilyen vádakkal illettek néha bennünket, reformátusokat. Arra gondoltam, hogy míg olvassuk az adventi drága történeteket, erre is feleljünk, és nézzük meg valóban, hogy mi az, amit a Biblia alapján mi hiszünk, amit vallunk, és a hitünkből mi fakad. Úgyhogy a mai témánk Máriának az élethelyzete, a Szentírásban nézzük meg tehát, hogy mit tanít Isten igéje ő róla, helyesen, ahogy Isten igéje nagyon bölcsen és tisztán elénk adja. Hát a történet, amelyben ő szinte főszerepet kap, az Úr Jézus földre jövetelének eseménye és csodája, Istennek ebben a tervében, hogy a fiát küldi el érettünk megmentőül, szabadítóul, kellett találnia egy engedelmes eszközt, egy engedelmes és nagyon-nagyon tiszta életű hívő nőt, aki Istennek felajánlja magát a terveihez, hogy eszközévé válik annak a csodának, hogy Isten fia otthagyja a mennyei trónust, a dicsőségét, és eljön a földre, emberi testben, halandó testben, hogy megmentse a halandókat, a bűnösöket. Egy csoda a karácsony üzenete, hogy az Isten ilyen mélyre hajol le az emberért, amilyen mélyen az emberek vannak. Ugye, ha valaki beleesik egy verembe, és te ki akarod onnan menekíteni őt, olyan mélyre kell lehajolnod, vagy a segítő eszközt, amivel felhúzod, olyan mélyre kell pontosan leeresztened, amilyen mélyen a megmentendő személy van. Isten is így cselekedett. A bűnös ember a bűnei miatt lelkileg a kárhozatban van, és Isten fia ezért eddig a legmélyebb pontig, a kárhozatig hajolt le érettünk. Bele kellett halnia emberi testben, ami bűneink ítéletébe, elment a túlvilágra, prédikált ott is, ahogy beszél erről az új szövetségben Péter apostol, majd fel kellett támadnia abból a mélységből, a halálból is, győzni kellett bűnön, poklon, ördögön, halálon, hogy az ő győzelmét nekünk adhassa, és az ő benne hívők örök életet kaphassanak. Istennek ez a mentő terve úgy kellett, hogy megvalósuljon, hogy kellett találnia egy engedelmes hívő asszonyt. Az Isten fia, bár ő Isten volt itt emberi testben is, megalázta magát, levetette dicsőségét, így mondja a Biblia, engedelmessé lett, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Végtelen mélyre hajolás ez az Isten részéről. Emberi testet öltésében szerepet kap Mária, akit Szűz Máriaként is emlegetünk, és az ő engedelmessége, az ő élete mindenképpen figyelmet szentel, figyelmet kell, hogy kapjon a mi részünkről is. Olvastuk a történetben, hogy angyalt küld Isten, mégpedig Gábriel angyalt. Ha végig olvassátok a Bibliában, néhány ilyen vezér angyalnak a neve a Biblia lapjain kijelenti a Szentírás, ugye Mihály angyal akkor szokott közbelépni, amikor Izraelről van szó, őneki valószínűleg az a feladata, azt mondják a Biblia tudósok, amikor Izraelt éri lelki, szellemi támadás, Gábriel angyal pedig különösen akkor szokott jönni, amikor Krisztusról volt valami. Amikor Krisztusnak a jövetele, amikor a Krisztus jövetelének előkészítését kell végezni, akkor mindig Gábriel megy. Ő többször megjelenik, és most is ő jön Máriához, és hozza az Isten üzenetét, hogy téged Isten kegyelembe fogadott, kiválasztott egy feladatra, fogansz a te méhedben, és fiút szülsz. És ő szent lesz. Isten ereje árnyékoz be téged, nem férfi magvából támad és támad Jézus, hanem Isten szent lelkének hatalma termékenyítette meg Máriát, titokzatos lelki módon, ezért is a jelző a Mária név előtt, hogy szűz Mária. És Mária, ez az imádkozó hívő asszony, engedelmesen elfogadja Istennek vele való tervét. Nem kérdezősködik olyan nagyon sokat, nem aggályoskodik, hogy jaj, hát akkor mi lesz velem, hanem azt mondja, hogy ima az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Hát eddig a történet, és egy kicsit nézzünk akkor a mélyére, és nézzük meg Mária személyét, mi az, amit tudunk róla, és amit az ő élete, az ő személye tanít nekünk. Az első, amit tudunk róla, hogy Júda törzséből való, és Dávid házából, ezen belül is Dávid házából származik. Ez nekünk azt kell jelentse, Biblia olvasó embereknek, hogy olyan családból származott, ahol a felmenők között sok-sok hívő ember akadt. 1000 évvel korábban élt Dávid király, az ő leszármazottja, az akkor már nem királylányként, hanem egy egyszerű, talán parasztlányként sorsát élő, hívő nő ez a Mária, de az ősei hite, az ott ég a szívében, olyan hit, amelyet Isten igéjéből, a templomban hallott igékből, Isten növelt az ő szívében. Boldogok lehetünk, hogyha a felmenőink között Isten gyermekei vannak. Csodálatos dolog az, amikor el tudja valaki mondani, hogy az én édesapám, az én édesanyám, a nagymamám, nagypapám, ükapám, hívő emberek voltak, bibliaolvasó, imádkozó, hívő emberek voltak, akik nem csak vallásoskodó és látszat kegyességet műveltek, hanem az életük teljességét átjárta a hit, az Istennek a félelme, szeretete, tisztelete, és a Biblia az naponként ott volt az asztalon, mert olvasták, mert az volt a lelküknek a tápláléka. Ha van a felmenőitek között hívő ember, aki igeolvasó, Isten szerető hívő ember, ezért adjatok hálát Istennek. És ha nem volt, nálatok megszakíthatódik ez a sor, és innentől kezdve, hogy ha te Isten útjára lépsz, megindíthatsz egy új fejezetet a családotok életében, és te már olyan életet élhetsz, hogy majd te rólad a gyermekeid és az unokáid, úgy fognak beszélni majd 30-50 vagy 100 év múlva, vagy a dédunokák még később, hogy volt nekem egy ősöm, aki imádkozó, bibliaolvasó, hívő ember volt. Istennel élő közösségben volt. Legyen ilyen a mi életünk, és legyen ez célod, hogy ez maradjon fenn rólad majd az utókornak, hogy egy Istennel kapcsolatban levő ember voltál. A második, amit a felolvasott adventi történet elénk ad Máriáról, és kétszer is mondja két mondatban nagyon hangsúlyosan, hogy Mária szűz volt. Hadd mondjam el nektek, hogy elsősorban ez a kifejezés nem csak azt jelenti, hogy Mária még nem volt férfival, hanem az ő végtelenül tiszta múltjára mutat rá itt a Szentírás. Manapság egy olyan korban élünk, ahol a paráznaság, a tisztátalanság mérhetetlen burjánzásokat él meg, és nem is nagyon találunk már olyan fiatalokat, akik az esküvőig tisztán őrzik magukat, pedig Isten igéje alapján ma is ez lenne Istennek az akarata. Ezen van áldás. A házasságon kívüli minden szexuális egyesülés, szexuális élet, paráznaság, ami Isten ítélete van, de sokan ezt elfelejtik. Máriáról kiderül az Isten igéje alapján, hogy ő kamaszkorától őrizte magát. Nem csak a testét, őrizte még az ajkát is, nem úgy volt, mint sok kamasz fiatal, ahogy ismerős keresztény családok fiataljait is néha látom itt ajkán az autóból, hogy minden hónapban egy kapuajban mással csókolózik, az ajkát is őrizte Mária. Őrizte a szívét, nem olyan lány volt, akit úgy ismert a környezete, hogy ó, hát mindenre kapható, flörtölő lány, hanem egy tiszta, szent életű lány volt. Jó hírű volt, és Isten tekintett erre. Ha Mária nem ilyen előéletet élt volna, nem választhatta volna ki Isten őt arra a feladatra és arra a szerepre, amit végül is Máriának adhatott. Vajon milyen a mi életünk ezen a területen? Adunk-e és adtunk-e ilyen példát? Milyen volt a mi fiatalkorunk? A férfiaktól is kérdezem a kamaszkorukat, a lányoktól is ifjúságukat, kamaszkorukat. Jó hírű, vagy pedig nem jó hírű fiúk, lányok hírében álltunk. A harmadik, amit megtudunk róla, hogy imádkozó ember volt. Drága jelző ez, hogyha valakire oda mondják, hogy ő imádkozó ember. Olyan ember, aki Istennel minden nap beszélt imádságban, olyan ember, aki élő hitű volt, igazi ima élete volt, igazi kegyessége volt. A kegyesség ugye az Istennel való kapcsolatot jelenti. Nagyon jól elhasználunk ezt a szót is, már olyan pejoratív értelemmel sokan megtűzdelik. A bibliai jelentés a kegyességnek nagyon-nagyon pozitív, az Istennel való élő közösségre, kapcsolatra mutat. Hát van-e ilyen bensőséges közösségünk Istennel? Imádkozó emberek vagyunk-e? Van-e neked élő ima életed? Találkozol-e minden nap Istennel? Fontos-e neked az, hogy Istennel járj minden nap? Budapesten történt, egy budapesti lelkipásztor mesélt, hogy a gyülekezetükben van egy nagyon egyszerű asszony, egy takarítónő, iskolázatlan, takarítóként dolgozik egy nagy budapesti irodaházban, és hallotta egyszer, hogy amikor így véget ért 4-kor, 5-kor a műszak, és mentek haza az öltönyösök, mentek haza a munkából, a liftbe beszállva még a lépcsőn, olyan ateistán beszéltek, hogy nincs is Isten, az a takarító nő, aki söprögetett meg, felmosott a közelükben, vette a bátorságot és szólt nekik, hogy én pedig bizonyosan tudom, hogy van Isten. Az öltönyösök nagyon felfigyeltek, hogy mi? Hát honnan tudja maga? Ma is beszéltem vele. Egyszerű, tiszta bizonyságtétel, amire nem tudnak mit mondani a hitetlenek, aki beszél Istennel. A lelke mélyén tudja, érzi, hogy van Isten, meghallgatta őt, és csodálatos dolog vele közösségben élni minden nap. A negyedik jelzője Máriának, hogy lelki hallással rendelkezik. Nem mindenki rendelkezik lelki hallással, aki Isten hátába jár, vagy netán kezébe veszi néha a Bibliát, és néha imádkozik is. Mária olyan hívő ember volt, akinek kifinomult lelki hallása volt. Az Isten igéjét olvasva, a zsinagógában Isten igéjét hallva megértette az Istennek az akaratát, amikor jön az angyal és beszél vele, tisztán megérti az ő akaratát. Hadd mondjak egy ellenpéldát is, mert a Biblia erről is beszél, az Ószövetségben ott van Bálám próféta, aki mindaddig látja, hallja Isten akaratát, amíg a szíve el nem viszi a kapzsiság útjára, és innen jön ugye a Bálám szamara kifejezés. Isten egy angyalt küld, hogy megállítsa a prófétát a kapzsiság útján, kivont karddal 3-szor is elállja az angyal a próféta útját. A szamár látja az angyalt, a próféta, akinek már a kapzsiság megtölti a szívét, ő már nem látja az angyalt. Máriának itt tiszta szívére, lelki hallására mutat az, hogy az angyal szavát megérti, meghallja, egészen tisztán, nem gondolja azt, hogy én csak hallucináltam, nem is kell komolyan venni. Nagyon-nagyon tiszta lelki hallással figyel, fülel Isten szavára. van-e neked ilyen lelki hallásod, testvér? Ha ott vagy egy Isten tiszteleten, vagy olvasod a Szentírást odahaza, megérted-e belőle, hogy mit akar Isten a te életeddel? Megérted-e belőle, hogy éppen valamelyik mondat, vagy lehet, hogy csak egy fél mondat talált el, de úgy mész ki a templomból, hogy tudom, hogy Isten ma valamit mondott nekem, valamire rámutatott, amiben életemet meg kell változtatni. Londonban egy kereskedőt kérdeztek, aki szokott járni Spurgeon ige hirdetéseire, hogy miről prédikált vasárnap Spurgeon. Hirtelen így megvakarta a fejét ez a kereskedő, hogy hú, azt már nem tudom pontosan miről prédikál, de azt tudom, hogy hazafele menet, a Temzébe berúgtam az összes hamis fontomat, ami volt nálam. Na ezt kérem szépen a hallás, hogy ami eltalálta őt, az megmarad benne. Ne csalj! Ne csapd be fele barátodat! Hazafele menj be a templomból, bedobta a Temzébe az összes hamis fontját. Ez a kereskedő. Hát van-e nekünk lelki hallásunk? Az ötödik, amit tudunk Máriáról, hogy életéről úgy gondolkozott, hogy az Isten rendelkezésére kell, hogy álljon. Ez azt jelenti, testvérek, hogy egy megformált, egy átformált gondolkodásmódja volt már. Nem minden hívő embernek van annyira átformált gondolkodásmódja, mint kellene. Rengeteg engedetlen hívő ember van. Gyülekezeteinkben, egyházunkban, szerte a világon, minden templombos közösségben. Mária úgy gondolkodott az életére, hogy az életem nem az enyém, Istené. Megváltott, az övé vagyok, ha ő neki terve van velem, akkor én nekem oda kell adnom magamat erre a tervre. Ő legyen velem a te beszédet szerint, mondja az angyalnak. Átadott szív, átadott élet, átformált gondolkodásmód, ami kiderül Máriáról. A hatodik ugyanide tartozik, de hadd summázzam, hogy elfogadja az Isten vele való tervét, vagyis alázatos. Elfogadta az Istennek vele való tervét, és alázatos. Mennyi ember nem alázatos manapság? Mennyi ember akarja úgy felülbírálni a Biblia szavát? Hányszor hallottam már hittanosokat a közelembe, Szűz Máriát is ócsárolni, és mondani olyan hajzán fantáziálásokat, hogy vajon kitől foganhatott a kis Jézus. Milyen gonosz az ember. Nem veszi az Isten szavát hitelesnek, igaznak, hanem az alázatot sutbadogva kevélyen mást akar gondolni mindenről, még Istenről is. És végül a hetedik az ő engedelmessége. Óriási dolog volt abban a korban ezt a tervet engedelmesen végrehajtani és elfogadni. Legyen nekem a te beszéded szerint. Ő még csak jegyes volt, mennyasszony volt, és az akkori törvények azt mondták, hogy ha házasságon kívül egy lány teherbe esett, meg kellett kövezni a paráznaság miatt. Így szólt a törvény, így takaríts ki a gonoszt magad közül. Hát bizony nem sok asszony lenne, meg nem sok férfi lenne ezen a világon, hogyha még ma is ezt az erkölcsi törvényt hűségesen betartanák. Mária abban az időben az ő engedelmességével azt vállalta, hogy valaki paráznának nézi. Valaki rámutat, hogy nem növekszik a te hasad, és még nem is vagy férnél, kiviszünk a városon kívülre, és megkövezünk. Abba belehaltak az emberek abban a korban. Engedelmesség, még a halál árán is, ilyen komoly hite, odaadása, ennyire engedelmes szíve volt Máriának. Hát mi a helyzet Máriával? Mit hiszünk mi reformátusok róla? Mi hiszük mindazt, amit a Biblia tanít róla, hiszük és valljuk, hogy ő egy csodálatosan engedelmes eszköze volt Istennek, egy olyan hívő nő, aki Isten terveiben egyedülálló szerepet töltött be, de pontot kell tennünk. Mi hiszük a Bibliának más szavaival a tanítást is ide, hogy nem imádkozunk emberekhez. Azt mondja Pál apostol az első Timóteusi levél második részében, hogy egy a közben járó Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, tehát egy a közben járó, mi reformátusok ezért nem imádkozunk Máriához, ő nem közben járó, ő egy hithős volt a maga korában, meghalt, eltemették, ahogy nem imádkozunk elhunyt szeretteinkhez sem, mert a Biblia ezt tiltja, nem imádkozunk a meghalt szentekhez sem, Máriához sem, nincsen emberi közbenjáró. Jézus Krisztus a közbenjáró, aki Isten fia és ember fia is. Így mondja ezt a Biblia, az Új Szövetség, Pál apostol a leghitelesebb tanító, hogy egy a közbenjáró Isten és ember között, az Úr Jézus Krisztus. Mi tehát Máriához nem imádkozunk, nem tartjuk közbenjáróknak, de csodálatos példaképnek tartjuk. Lánysága, tisztasága, kegyessége, engedelmessége olyan követendő példa, amelyet mindannyiunknak szem előtt kell tartani. Majd olyan különös világban élünk, és olyan időket élünk, hogy példakép krízisben van ez a világ. Nézzétek meg a felnövekvő gyermekeinket, nem nagyon tudnak példaképet választani. Kit választanak, akik táncikálnak színpadokon, és befutnak utána meg, tiszavirág életen letűnnek, az legyen a példakép. És egy-egy ilyen embernek az életét mutatja a televízió, befutott, sikeres lett, sok pénze lett, villámgyorsan 3 házasság, 5 válás, 8 kapcsolat, aztán meg valahol a zárt osztályon, vagy klinikán kezelik, kiégett, vagy börtönbe kerül, ilyen életeket tartsunk példáknak. Azt mondja a Biblia, hogy válasz bátran példaképet a Biblia hithősei közül. És én hadd mondjam nektek, hogy ahogy a férfiaknak a Biblia tudja ajánlani például Jákob fiát, Józsefet, az egyetlen ember a Bibliában, akinek a jellemében semmi foltot nem tüntet fel a Biblia, példaképül választhatjuk Dávidot, akinek ugyan megvan írva a bukása is, de azt mondja róla a Biblia, hogy az Isten szíve szerint való férfi, aki teljesíti az Úr minden akaratát. Ő még a bukása után is egészen különbül állt fel abból a bukásból, és engedte, hogy Isten kegyelmét megtisztítsa, és állt vissza az Isten nyomába, követésébe, szolgálatába. És kedves asszony testvérek, hadd ajánljam figyelmetekbe minden lánynak és asszonynak itt a gyülekezetben Máriát, hogy válasszátok Máriát követendő példaképnek. Akarjatok olyanok lenni, mint ő. Akarjatok ráhasonlítani. Akarjatok olyan életet élni, amilyent ő élt, olyan tisztát, szentet, olyan nemeset, Isten igéjébe kapaszkodót, imádkozót, aki örömére lett mindazoknak, akikkel ő érintkezett. A Biblia még ugye leírja az ő életéről, hogy József nem érintette addig, ugye feleségül vette, nem érintette addig, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát, akit Jézusnak neveztek el. Leírja a Biblia, Márk evangéliuma, hogy Mária még szült Józsefnek több gyermeket, azokat József nem vette, Jakab, József, Simon és Júdás, és még húgokat is szült, tehát hűséges édesanyja volt. Amikor Jézus életén sokszor prófétával találkozott, és Máriának mondtak igéket, akár Simeon, az Ag Simeon, mind-mind forgatta Mária az igéket a szívében. Így van megírva. Milyen nemes lelkű egy asszony, aki tisztaságban él, Isten akarata szerint él, Isten terveit tölti be. Micsoda drága példakép, hogy mind a fiatalsága, mind ifjú feleség volta, mind idős korában ő példaképül áll előttünk. Engedelmességben, hitben, szeretetben, Isten iránti odaadásban. Ha csendesen kérdezem tőletek, kedves asszonytestvérek, hogy ki a te példaképed, akkor vajon meg tudod-e fogalmazni, választottál-e már eddig, vagy tudod-e választani a mai ige alapján, hogy Uram, szeretnék olyan lenni innentől kezdve, amilyen volt Mária. Adj olyan lelkületet, olyan szívet nekem, mint az övé volt, amelyik Isten igét forgatta, amelyik a te szabadra figyelt, olyan lelki hallásom hadd legyen, mint Máriának volt. Tudod-e őt választani? Akarod-e őt választani, hogy példaképed legyen, és a te életed Isten dicsőségére legyen? Egy történettel fejezem be az egyház történelem egy másik hitőséről is, hadd álljon zárásképpen egy kicsin történet előttünk, hogy ne legyünk példakép nélkül valók. Szent Krisztináról jegyzi fel a krónika, őt a hite miatt ítélték mártír halálra, és a kínzás és a korbácsolás arat sem tagadta meg az Úr Jézust, nem tudták megtörni törékeny testét. És a legvégén azt mondták, hogy akkor a megkorbácsolás után, hogy akkor az oroszlánok előtt fogja végezni, éhes oroszlánok fogják az arénában őt felfalni, és ott fog majd tombolni a halála felett örömben az arénán leváltóján az az 50 000 ember, aki mindcsak ugye csőcselékként a cirkuszi játékokra jön. Megkérdezték, hogy na hát akkor mindjárt mész az oroszlánok elé, mi az utolsó kívánságod. És az a megkorbácsolt hívő nő, Szent Krisztina, tudjátok mit kért? Tűt és cérnát kért, hogy a szafatokban levő ruhája, ami alól kikibudjantak női domborulatai, összetudja fércelni. Kapott tűt cérnát, a szétkorbácsolt testét takaró szafatos ruhát összefércelte, hogy szemérmesen menjen ki az oroszlánok közé. Bárcsak sok ilyen hívő nő lenne ma is, meg mindenkorban, aki ártatlanságával, tisztaságával, szemérmességével igazi példát adna a ma felnövekvő lányoknak, sajnos már egészen más felé sodorja ez a világ, és a sodrás mögött ott áll a sátán, ifjainkat és lányainkat. Legyen példád mindaz, amit Isten igéje tanít. Zárd a szívedbe azt, forgasd, és őrizd meg, mint halálig. Ámen. Ének szóval feleljünk testvérek az ige hirdetésére. A 215-ös dicséretünknek a 4. versét énekeljük, feleletül az igére. Ez is egy bűnbánati ének, 215-ös énekünknek a 4. versét énekeljük, feleletül az ige hirdetésre. 215-ös dicséret, 4. verse, így kezdődik. Bár a hit szívemben, bár a hit szívemben, oly kicsiny, mint mustármag. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy az adventi csodát a Te szent lelked megtervezte, formáltál és találtál engedelmes eszközt a kivitelezésre. A csoda, amikor látunk hívő példaképeket, akik neked engedtek, akik terveidre igent mondtak, és az ő engedelmességüknek áldásai, gyümölcseit Krisztus jövetele által mi is kaphatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy a régi korukban is voltak, akik rád figyeltek, voltak követőid, voltak, akik a hit útját választották, és az ő hitüket követhetjük mi is. Bocsásd meg, Urunk, amikor a mi életünk nem a hit útján járt. Könyörülj mi rajtunk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy ebben a példakép krízisben élő világban Te magad sietsz segítségünkre, és a Biblia lapjairól elénk adod azokat a hithősöket, életüket, akik követendő példájukkal bennünket tudnak segíteni. Köszönjük, hogy olyan példamutató értékadással áll mellettünk lélekben minden olyan bibliai történet, és a történetben szereplő személyek élete, amelyekből levonhatjuk a következtetést, a tanulságokat, amelyekből levonhatjuk a tanítást, a tőled jövőt, hogy hogyan kell forgolódnunk itt a földi életben. Tanítsd, Urunk Istenünk, ifjainkat, lányainkat a tisztaság útjára, hogy őrizzék magukat tisztán, hogy áldásul és ajándékul tudják majd magukat házastársuknak adni. Elsőként és egyetlenként. Őrizd gyermekeinket, a gyülekezetben levő gyermekeket, unokákat, őrizd a hit útján, a tisztaság útján, terveid számára, hadd legyen mindnyájunk élete örömödre, gyönyörűségedre. Hadd bízzuk rád betegjeinket, szenvedőket, szomorkodókat, árvákat és özvegyeket. Hajolj le és segíts meg a nyomorultakat, gyógyíts meg betegjeinket, vigasztalj gyászolót, szomorkodót. Az adventi öröm üzenettel, evangéliumoddal töltsd meg, Uram, a mi szíveinket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívének fohászát, imádságát mondja el az Úr. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ki azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 215-ös ének 5-ös 6-os verse. 215-ös énekünk 5-ös 6-os versét énekeljük zárásként. 215. dicséretünk 5. 6. verse, 5-ös vers így kezdődik, míg porsátoromban, míg porsátoromban.